Természetesen a katonák kezdték az egészet, hiszen nem másról szólt már kezdetben sem az űrkutatás, vagy a rakétáknak a föllövése, hogy robbanó tölteteket eljutatni a Föld bármely pontjára. Tehát tetszik, nem tetszik, a Föld körüli pályára állított műholdakban a logika, a militarista logika arról szólt, hogy a nukleáris tölteteket legyünk képesek a Föld egyik oldaláról másikra eljutatni. Ez volt kezdetben is a hajtóerő. Nem véletlen, hogy ez a katonaság, vagy mondjuk így, hogy a haderőfejlesztésnek a részeként is tekinthető volt. Az egy másik kérdés, hogy a világűrbe kitelepített szenzorokkal, kamerákkal, földfelé visszanéző eszközökkel az emberiség számára hasznos szolgáltatásokat lehetett megvalósítani. Tehát akkor lépett be a gazdaság a célba, amikor a felhőképeket látjuk a műholdakról, visszafelé megint csak a földet figyelő műholdakról, akkor pedig már mondjuk így, hogy a mezőgazdaságnak, a lakosságnak is fontos időjárás előjelzés válik lehetővé. Tehát ilyen értelemben a fejlődési sorrend, én azt gondolom, hogy a fegyveres haderőfejlesztés, utána a gazdasági hatások, és sajnos azt kell, hogy én tudósként azt mondom, hogy sajnos a tudományos felhasználás, a tudományos célok, azok szerintem ugye a harmadik sorba jöttek az egészbe. Ugye hol járunk ma most? Ugye ma már a Földet övező közeli térrészben több tízezer műhold kering, ennek a legnagyobb részét Elon Musknak köszönhetjük, aki a Starlink projekt keretében az űrből széles sávú internetet szóró Starlink műhold megakonstellációval próbál egy új piacot teremteni, és jól láthatóan ez sikerül, hiszen a orosz-ukrán háborúban is az ukrán oldal nagyon erősen függ az égből jövő internet szolgáltatásra. Ugyanakkor a földi térrészt elhagyva a mélyűrbe, ugye volt egy első körös hullám a 60-as években, amikor az Apollo programmal űrhajósok a Holdra eljutottak, a Marsra még mindmáig nem jutottunk el, és nem is hiszem, hogy még egyre belátható idő, de ez ugye 20 éve 20 év távolságban van, mert valamikor a század közepén talán lesz ember is a Marson. Szondáink viszont már bejárták az egész naprendszert, és ma az emberiség által legtávolabbra eljuttatott űreszközeink, a Voyager 1 és Voyager 2 űrszondák már egy fény nap távolságban járnak tőlünk. Ez adott esetben soknak tűnhet, adott esetben kevésnek is tűnhet. Ha arra gondolunk, hogy a legközelebbi csillag 4,1 fény évre van tőlünk, az 1600 szó messzebb van, tehát a mai űrtechnikánk a legközelebbi csillag az olyan 70 ezer év alatt érhető el. Tehát igazából még csak kapirgáljuk az űrnek a felszínét, és a legnagyobb aktivitás a közvetlenül a Föld térségében tapasztalható.
Eszembe jutott annak kapcsán, hogy mennyi műhold van, aminek egy jelentős részét köszönhetjük Elon Musknak is, hogy mennyi űrszemetet termelünk, kapirgáljuk az űrnek a közeli részét, és be is szennyezzük azt?
Persze, tehát méretanányosan, hogyha elképzeljük, hogy a Föld mekkora, 13 ezer kilométer átmérő, milyen magasan vannak ezek a műholdak, a 4-500 kilométer, az nagyjából a Föld átmérőinek egy olyan kis százaléka. A méretanányos hasonlóság az úgy néz ki, hogy egy alma héján mászkál egy kukac. Körülbelül ilyen távolságban van a Föld felszíne fölött a nemzetközi űrállomás, vagy az alacsony földköri pályán keringő műhold konstellációk tömege. Ezek per def igazából átélnek bizonyos légellenállást, mert nem teljesen a világűrbe keringenek, a nemzetközi űrállomás is folyamatosan közeledik a Föld felé, és rendszeresen meg kell emelni a pályamagasságát, mert különben szépen bespirálozna a Föld légkörébe. Amikor egy műholdnak véget ér az üzem élettartama, ennek több oka is lehet, akkor az onnantól kezdve őrszemét. Az Európai Ügynökség pont most két héttel ezelőtt Nordvágban írta alá a Zero Waste Policy-t, hogy mostantól fogva a 20-as évek közepétől kezdődően az összes Európai Ügynökség által fölbocsátott műhold, abban be legyen építve garancia, hogy az élettartam végén földi légkörben megsemmisülő pályára kell kerülnie. Szóval a lényeg az, hogy ez egy olyan módosulás az eddigi tervekhez képest, ami garantálja azt, hogy az ezután elindul műholdak ne váljanak teljes mértékben űrszemétté, de már most is a centiméteresnél nagyobb fémvackok a földköli pályán becsült számuk 1 millió. És hozzánk képest nagyobb sebességgel mozoghatnak, mint egy puskagolyó. Egy ilyennel találkozik egy űrhajós, az meghal. Szóval igazából ezeknek a eltávolítása, aktív vagy passzív eltüntetése a földköli térségből, ez egy nagyon intenzíven fejlesztett űrtechnológiai terület. Magyarországon is vannak cégek, amelyek foglalkoznak azzal, hogy hogyan fogjunk be egy már működést abbahagyott műholdat, de még ez egyelőre nagyon messze van, hogy hogy ez valóban működő technológia lehessen.
Mi lehet akkor a következő lépés az űrkutatás tekintetében, akár a közeli, az almahéján mászkáló kukac tekintetében, akár a távolabbi kérdésekben?
Az űrszemét problémát kezelni kell, egyértelműen ott előre kell lépni a pályák megtisztításától. Rengeteg jogi kérdést tisztázniuk kellene az űrjogászoknak, mert azzal, hogy Elon Musk betelepít mondjuk 40 ezer műholdat alacsony földkői pályára, ő valójában kvázi birtokba vesz egy gömbhéjat a föld fölött, mint egy 450 km-es magasságba, kiengedte azt meg neki. Hiszen akkor ő gyakorlatilag oda más nem tud oda menni, mert ütköznek az ő Starlink műholdjaival. És amikor elmegyünk a Holdra, most ugye egy csomó ország azt mondja, hogy küldjünk szondákat, aztán később embereket is a Holdra, a helyszíni erőforrás hasznosítás, a Hold déli pólusán mondjuk ott látó jégből vizet, oxigént, hidrogént előállítani, jogilag per pillanat teljesen tisztázatlan, hogy hogyan lesz az majd úgymond szabályozva, és innentől kezdve nagy a veszélye, hogy egy űrbéli vadnyugat alakul ki. Na ennek a megelőzése például nem direkt űrkutatási feladat, de űrjogász szempontból nagyon fontos kérdés. Aztán pedig, hogy milyen szondák mennek ide-oda, amoda, én most csak egy példát mondanék, az Európai Űrügynökségnek most jelentették be múlt héten, hogy mi lesz a következő nagy zászlós hajó küldetése, L4, a negyedik Large Mission, a tudományos misszió, ez a Szaturnuszhoz fog menni, de hogy lelombozzam a kedves hallgatókat, hogy milyen időskálában kell gondolkozni, ha most ezt így meghirdetjük, már mennek az első megvalósíthatósági tanulmányok, akkor a konkrét programot 2034-ben fogadhatja el az Európai Ügynökség. Az indulás tervezetten most úgy tűnik, hogy 2043-ba lehetséges, és a megérkezés a Szaturnusz az 2051-be, azaz 27 év múlva várható. Én akkor leszek 79 éves, tehát a diákjainak a diákai fognak majd azzal a Szaturnusz szondával érdekes kutatásokat végezni az Enceladus Hold déli pólusára leszállva. Tehát itt az űrben azt kell látni, hogy mi már sok évtizeddel előre kell, hogy tervezzünk, mert ezek az időskálák.
Felmerül bennem az a kérdés a műholdal kapcsán is, hogyha ezek ott vannak a Föld környékén, még egyszer a kukac az almahéján, nem akadályozzák az űrmissziókat? Tehát ki tud menni az űrrakéta a műholdaktól, vagy előbb-utóbb eljutunk arra a szintre, hogy nem lesz hely, ahol kimenjen?
Ja, a Wall-E rajzfilmben így van ábrázolva az űrszemét a Föld környékén, ettől még azért nagyon messze vagyunk. Tehát azért nagy ez a Föld, 510 millió négyzetkilométer a Föld felszínén. Az a térrész, amit ott elkívülünk, az is mondjuk 510 millió négyzetkilométer, szóval 1 kilométer vastagság, akkor kiszámoljuk, hogy ez hány köbkilométer, abba 1 millió darabka, az annyi, hogy 500 négyzetkilométerenként van egy. Tehát mit tudom én, a Magyarország területe 90 ezer négyzetkilométer, mit tudom én, lenne 180 darab. Ha van 180 darab, 1 centis vasdarab Magyarországon, azzal ritkán találkozunk. Tehát még nagyon távol vagyunk attól, hogy ez ennyire komoly gát legyen, de az előrejelezhetetlenség miatt viszont számolni kell a valós kockázattal, hogyha sok időt töltünk alacsony földkő térrészben, akkor előbb-utóbb van esélyünk, hogy akár ütközhetünk is ilyenne, és erre föl kell lenni készülve.
Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy Európa hol áll az űrkutatás területén? Itt már szó volt a Szaturnusz küldetésről, a Szaturnusz misszióról, de hogy azt tapasztalhatjuk, hogy azért legalábbis véleményem szerint, de javítson ki a tévedek, jelentősen le vagyunk maradva az Egyesült Államokhoz és az egyéb nagyhatalmakhoz képest.
Piszkosul le vagyunk maradva, legalább 20 év lemaradásban vagyunk, ezt jól lehet látni csak egy szakterületen. Amerikaiak már 1990-es évek közepén elkezdték kutatni a Földünket veszélyeztető kisbolygókat, és gyakorlatilag 20 év lemaradásban vagyunk hozzájuk képest a Föld kozmikus környezetébe beérő űrsziklák földerítésében, fölfedezésében, becsapódásának az előrejelzésébe. Mi magyar csillagászok ebben speciál éppen nagyon ügyesek vagyunk, mert az elmúlt 18 évben összesen 9-szer volt olyan, hogy csillagászok találtak kisbolygót, ami aztán pár órával később nekijött a Földnek, és a Föld légkörében elégett, és egy légköri robbanás keretében megsemmisült, de abban a 9-ből az elmúlt 2 évből 3 az magyar volt, a másik 16 év alatti 6 eset az mind amerikai volt. Európa nagyon le van maradva, és nagyon sok területen le van maradva. Európának nagyon sokáig nem is volt rakéta, most az Ariane 6 az újra elindul, de hát az is csak egy tesztrepülés volt. Európa nem képes embert juttatni a nemzetközi űrállomásra. Nagyon-nagyon-nagyon le vagyunk maradva. Ugye Magyarország is, Románia is tagja az Európai Űrügynökségnek, ott az emberes űrutazás egy nagyon sok pénzt relatíve a költségvetés százalékához tekintve igénybe vesz, de még ez is kevés. Egyszerűen Amerika, Kína, most már azt mondom, hogy lassan India is beelőzi Európát nagyon sok területen, és az európai döntéshozóknak, hogy mi fogja elhozni a fölébredést, azt nem tudom, de csak bízni tudok benne, hogy ez el fog érkezni előbb-utóbb.